Szent Iványi Jenő, a kőbaltás ember. A könyvet felolvassa professzor, a felvétel 2023. júliusában készült. Első rész. Első fejezet. Tűz a sztyeppén. Valahol a végtelen orosz pusztán egy föld teknőben megülepedett a szélkergette fűszál, réteg-rétegre rakódott, esőcsapkodta, verte, szintjét a tűző nap zörgővé perzselte, és belül mind jobban füllett a nyirok. Lassan-lassan átforrósodott a korhadó növénytömeg, erjedt, bomlott mélyéből egyszerre vékony füstfonál kacskaringozott fel, és apró lángnyelvek törtek át a legfelső korhat rétegen. A könnyű hajnali szél tápot adott a lángoknak, keskeny csíkban szerte futottak az öl magas fűtengeren, és mikor a szellő szélé erősödött, egyszerre huhogva, bőgve, égnek csapott a tűz, és gátat vesztve hömpölygött előre. A puszta titkos távíróján a szélzúgáson repült a hír. Kigyúlt a világ! Menekülj! Menekülj! A láthatáron túl, messze onnan, ahol a tűz már harsogott, nyugodtan imbolygott két kövére hízott túzok a fűtorzsokon, és kapkodta a szöcskéket, majd egyszerre félbehagyták a bogarászást, félszeg száncsapkodással siettek a fűkerítésen keresztül világló zöld színfolt felé. A kiaszott puszta talaj horpadásában bőerű forrás bugyogott. A szétömlő víz tócsogókban gyűlt össze, és üdén tartotta a mélyedés fölé árnyékot borító néhány fát, a partoldalt belepő bokrokat. A túzok pár az enyhe lejtőn egyenest a tócsának iramodott. Az elől repdeső kakas váratlanul, mint a láthatatlan akadályba ütközött volna, támolygott egyet és felbukott. A fehér bóbitás fejét vér öntötte el. Párja meg sem riadhatott, midőn ismét halkan füttyent a levegőben egy röppenő kődarab, és ledöntötte a lábáról. Jóformán még el sem terült, amikor a bokrok mögül derékig mesztelen farkasbőr, ágyéktakarós zömök ember alakú vakodott elő. Villámgyors mozdulattal tekerte ki a túzok nyakát, és felkapva a hajítókövet, hangtalan léptekkel lopakodott vissza a rejtekébe. Georg, a fiatal vadász, újból elfoglalta a lesejét. Hajítóköveit keze ügyébe rakta, és kőhegyű, dobó lándzsáját marokra szorítva, ugrásra készen figyelte tovább a víztócsákhoz vezető ösvényt. Néha-néha az égboltra sandított, és utána rosszallóan hümmögetett. Az antilopnyáj, amelyre lesett, távol maradt az itatótól. Pedig az antilopok akkor isznak, amikor a nap a legmagasabban áll, ez a szokásuk. És a szokás törvény az állatvilágban. Nem tudta elképzelni, miért szegte meg a nyája törvényt. A nap jóval túlhaladt már delelőjén, amikor végre felfogta, hogy hasztalan kuporog. Kimozdult kényelmetlen guggoló állásából, ekkor érezte meg a veszélyt. A síkság csendjét zűrzavaros moraj törte át. Állati üvöltésbe nyerítés keveredett, és tompa dübörgés. Azt hitte, hogy a bögyök csípése, mint már annyiszor, ismét megvadított egy bölény csordát, és most a puszta busa fejű fejedelmei fájdalmukban vakon mindent legázolva rohannak, amerre a szemük lát. Georg tétovázás nélkül felkapaszkodott egy nyárfa törzsén, és meg sem állt a csúcsáig, ahol nem kellett félnie, hogy agyon tiporják. Amint végig tekintett az árvalányhaj ezüstjétől csillogó mezőségen, riadtan hökkent vissza. Nem csak a bölények és a lovak, de a mezőség minden más lakója is talpra kerekedett, és valami Georg előtt megmagyarázhatatlan rémülettel robogtak egyenesen nyugatra. A tikkat levegőn lusta légáramlat húzódott át, és ahogy a nyárfáig ért, a vadász megértette a pusztát meggabajító rejtét. Az égett, pernye szagú szélfúvás mögött a láthatár alól sűrű fekete füstfal gomolygott fel. Georg lélegzete elakadt, és nyaktörő gyorsasággal siklott le a nyárfáról. Hosszú üvöltést harsogott világgá, A vész jelre a bozotból másik félmeztelen, kontyba csomózott hajú vadász lihegett elő. Georg elkapta az érkező karját, csak két szót süvöltött a fülébe, társa már is lehányta hátáról vadász zsákmányát, és Georggal együtt inszakító futásnak lódult. Izzadt bőrükre már hullott a pernye. Georgék hordája az itatótoltán fél órányi távolságban egy szilfaligetben tanyázott. Vagy 30-an igyekeztek, kicsinyek, nagyok vegyest, a domboldal üregeiben átaludni a déli forróságot. Georg és Pong, a félfülű és fekete hajú, sepp forradásos arcú vadász zihálva, verejték csapzottan rohant fel a domboldalon, és szétrugdalva a bejárást elzáró tüsketorlaszokat, a maguk egyszerű nyelvén besüvöltötték. Fel! Fel! Ég a fű! A rémületes újságra azonnal felocsuttak az alvok. Amikor kitódultak a szabadba, már reájuk vetődött a füstgomolyagok árnyéka. A szél egyenesen az üregek felé hajtotta a tüzet, és ha ott éri őket, tűzben és füstben pusztulnak el valamennyien. A veszedelem láttára a felsivalkodó asszony nép első gondolata a tűzhelyes barlangban őrzött házi szerszámok voltak. Futottak volna a holmikért, de a férfiak másfelé terelték őket, és a kis csapat egymás hegyén hátán rohant a tűz elől. Életüket mentették. Ami vagyonuk volt, a férfiak fegyverén kívül, az mind a dombon maradt. Szó nem esett, csupán szaggatott lélegzetük zihált, amint a gyerekeket közrefogva versenyt futottak a pusztulással. A lángözön, hol szinte eltűnt, lassan kúszva utánuk, ha a szél elült, hol fergeteges lobogással falta a távolságot, amely fogyott, egyre fogyott. Napot elsötétítő rajokban repültek a madarak a menekülők fölött, bivajcsorda dübörgött el mellettük, vad szamárménes vágtatott a réti farkas oldalán testvéri egyetértésben. Még ősi ellenségükkel, a közöttük bukdácsoló emberrel sem törődtek. Szemük mélyén ott riadozott a mindent felülmúló félelem a tűztől, a csontott húst szétmarcangoló piros virágtól. A menekülők utolsó csoportjában egy öregasszony egyszerre kimerülten elbukott, majd keservesen feltápászkodva, kínos szuszogással próbált tovább támolyogni. A két sereghajtó, Georg és Pong, megragadták csuklóját, és magukkal vonszolva igyekeztek felzárkózni a csapathoz. Az eltikkadt anyóka kétségbe esett erőfeszítéssel, úgy, ahogy tartotta az iramot, de végre is összecsuklott, és tehetetlenül lógott támogatói kezén. Pong komoran rápillantott, és összeszorított fogsorán szűrve a szót, Georgra mordult. Menj! Georg eleresztette az öregasszonyt, és vállán legifjabb, alig két nyarat ért húgával előre iramodott. Kemény, zuhanó csattanást hallott a háta mögül, és hörgésbe fúló nyögést, azzal Pong már is mellette termett. Kezében lógatott kő baltáján véres hajcsomó ragadt meg. A horda megkevesebbedett valakivel, aki gyenge volt öreg, és összeruskadta fáradalmak alatt. A vadon törvénye volt ez is, amely pusztulásra ítélte a gyámoltalant. Lassan-lassan kimerült a menekülő ember csoport, tüdejük kapkodva szedte a levegőt, és a hordaura, az öles termetű vezér, bottal serkentette frissebb mozgásra a lankadókat. Fülükbe nótát hahótázott a szél, hozzájuk verte a gyorsabban futó lángok forró lehelletét. Sarkukban nyargalt már a tűz, kerítette őket jobbról, balról, és hova tovább elfogyott utolsó jártányi erejük. Árok keresztezte futásuk irányát, az élen haladók vad botorkálásukban nem vették észre, és hanyat homlok zuhantak le a meredek partról. Az utánuk törtető görnyett, gyér szakálló öreg még idejében megfékezte reszkető lába iramát. Az árokba fordultak után tekintett, aztán lelkendező kiáltással víz, víz! Lehengeredett a parton. A véletlen elébük dobta az utolsó, az egyetlen menekvést. A mély árok fenekén patak csörgedezett. A gyerekeket medrébe dobálták, és lázas sietséggel buktak valamennyien orruk hegyeik a víz alá. Alig, hogy minnyáján elfeküdtek, a pattogó lángok belemartak az árok palástjába, és a szél szárnyán átíveltek a túlsó partra. Valóságos tűzkerítés emelkedett fel egyszeriben a két árok szélen. A tűz, amilyen gyorsan ideért, épp olyan hamar le is lohadt, felpöfögő parazsa azonban estig égett. Már vöröslő páratengerben hajolt le a nap a láthatár szélére, amikor a menekülők végre talpra kecmerekedtek. Vizet locsoltak a partoldalon hunyorgó zsarátnokra, s lassan kikapaszkodtak az égett földre. Hallgatagon kuporogtak egymás mellett a lucskos meleg pernyén. A rettentő futás megapasztotta, a vízben heverés pedig kiszítta maradék erejüket. A leszálló estében remegett a bőrük a belső reszketéstől, s duzzadt vastag ajkuk között vacogott a foguk. Dideregve és álmatlanul böjtölték ki a napkeltét. Midőn a hajnalt hirdető első piros sugárkéve az égre lopózott, Rao, az ember horda vezére, folytott nyögéssel felállt. Akkorát nyújtózkodott, hogy csontjai beleropogtak, majd fürkészően merett a patak üszökszennyezte vizébe. Van hal! Fújta maga elé és durván, lomha medve mozdulatokkal eszméletre rugdosta vadászait. Sürgető kéz mozdulatára a fiatalok a patakba ereszkedtek. Néhányan a víz folyása ellen állottak fel, a többiek pedig szoros láncba fogódzva igyekeztek a megriadt halakat feléjük terelni. Mihelyt a hajtócsoport közvetlen közelükbe ért, villámgyors mozdulattal kapkodták ki a vízből a zsákmányt. Vagy fél tucatnyi apró halacskát vetettek szárazra. A sokszorosan megismételt hajtás is csak hasonlóan gyenge eredménnyel járt. Rao kicsinylően méregette a hitvány halacskákat, majd keservesen felkorgó gyomra noszogatására közéjük markolt. Legszívesebben körömnyit sem adott volna a többieknek, de félt, hogy magára uszítja a rontó szellemeket. A maradékból először Kábor, a reszkető, a horda varázslója válogatott, mohón tömve szájába a kevéske ennivalót, miközben elkívánó szemmel leste, vajon mennyi maradt az utolsónak. Az asszonyok az öregekkel együtt inkább csak nézték a lakomát, mint részt vettek benne, s csupán a legéhesebb gyerekeknek jutott egy-két únyi, szálkádlan halporonty. A vadászoknak szükségük van az eledelre, mert ők a csapat támaszai, a gyerekeket is etetni kell, hiszen általuk növekedik majd erőben a horda, az asszonyok a kevésnél kevesebbel is beérik, az öregek meg örüljenek, ha egyáltalán ételt láthatnak, hisz ők haszna vehetetlen nyűgök. Ez volt a horda egyik életszabálya. A pár falat munkára serkentette szervezetüket, és amint kábultságukból felocsúttak, egyszerűen eléjük ötlött a nagy kérdés, mi lesz holnap? A pusztaság halott. Nem nyújt többé búvó helyet élelmet. A férfiak hívás nélkül izgatott cseveteléssel Rao köré sereglettek. Tőle várták az életbe vágóan fontos kérdések megoldását. A horda ura mogorván turkált lába ujjával a hamuban. Vezér volt, mert nyers erejével nem tudott szembeszállni senki, de most, amikor alattvalói szorongva lesték határozat át a jövőről, tompa agyában nem zakatolt más, mint az, hogy milyen éhes és milyen jó lenne beleharapni egy véres őszcomba. A holnap sötét, ködös kép volt előtte. A varázsló rossz akaratú vigyorgással szemlélte a rettegett zsarnok zavarodottságát. Amikor Rao szakadatlanul össze-vissza kiabáló törzs beliek zsivaján és önmaga tehetetlenségén feldühödve, otromba bunkójáért nyúlt, hogy szétcsapjon a tanácskozók között, Kábor rekett rikácsolással fölegyenesedett. Kiterjesztett sovány karját egy pillanatig az ég felé tárta, aztán éles, szaggatott kiáltással pörögni kezdett a sarkán, körbe-körbe. Rao ijetten tette le a bunkot. A fecsegőkben is benne fulladt a beszéd. Ijetten és szinte megbabonázva tapadt tekintetük a titokzatos hatalmaktól megszállott Kaborra. A vén varázsló sebesebben forgott. Tagolatlan víjogása hol elhalkult, hol fölsikoltott. Végül már patakokban szakadt testéről a veríték, mialatt hangja károgó üvöltésbe csapott át. Őrjöngése a bámulókat is magával ragadta, merett pillantással rángatózva kísérték minden mozdulatát. A varázsló végre, mint egy fadarab, elterült a földön. Percekig más sem hallatszott, mint izgatott lihegés, majd Kábor ülőhelyzetbe tápászkodott, és nyámmogva megszólalt.
A horda! Arra menjen, amerről a patak folyik! Menjen! Menjen, amíg sok húst, meg gyökeret nem talál! A fiatal emberek pedig fussanak vissza a dombra, és hozzák el az ott maradt szerszámokat, mert olyan követ nem találni másutt, csak a hegyekben, ott, messze, azon a vidéken, ahol a nagy melegítő, a nap, reggel kidugja a fejét, és ahonnan apáink ide származtak. Ezt akarják a szellemek, akikkel most beszéltem.
Fejezte be kinyilatkoztatását, és ezzel visszasüllyedt a szokott némaságába. A többiek csodálkozó tisztelettel húzottak el mellőle, azt hitték ismét a túlvilági lényekkel társalog magában, pedig csupán azon az időn révedezett, amikor még ifjú volt, erős, és harcot vívott a rettenetes barlangi medvével, a távoli Urál-hegység bozót borított a sziklásain, ahol egykor népet anyázott. A szellem parancs fülükbe rágta a tennivalókat, Ráó tehát fejtörés nélkül megint magához ragadta a vezetést. Gyorsan kijelölte a három visszatérőt, de még mielőtt a kis csoport Geog, Pong és a varázsló fia Mime a hebegő útra kászálódhatott volna, elindította a hordát is. Az aléltan révedező varázslót két emberével cipeltette, ő maga szapora lépésre nógatta híveit. Pong és társai komoran indultak vissza a dombvidéknek, ahonnét idáig szaladtak. A letarolt, sivár, halott pusztán riasztó felkiáltójelként meredeztek az agyon perzselt fák. Amerre csak elláttak, minden innen gyászos feketeség tolakodott eléjük. Megszámlálhatatlan, sokaságú, alaktalan szén kupacca égett állattetem puposodott a síkon, és a kora reggel ellenére is tikkasztó levegőben mind erősebben terjengett az enyészet szúrós, csípős szaga. Pong leszegett fejjel egykedvűen vezette társait régi otthonuk felé. A szabad, természetben élő ember csodálatos ösztönével ugyanazt a, most már kivehetetlen, csapást követte, amelyet rémült menekülésük közben törtek. A hamu alatt megbúvó, parás szemek szakadatlanul mardosták a talpukat, de ők érzéketlenül hang nélkül tűrték a fájdalmat. A növekvő hőség az előbbinél is forróbb napot ígérgetett, és mihamar déli bábot csalt a puszta fölé. Opálos, tört színben csillogott az égbolt. Azután a puszta vihar sarka felől elszürkült a látóhatár, szinte egy pillanattal később tintakékségűvé mélyült és gomolygó gyorsasággal kárpitot vonva a nap elé, beszőtte az egészeget. Sivító szél korbácsolt végig a levegőn, és ezzel egy időben óriási villám hasadt ki a torlódó felleghegyekből. Földet reszkett tető dörgés görgött végig a levegőn, villám villámot ért, valóságos tűzkoszorúba fonták a felhők omlokát. A cserepessé égett talajra rázódult a vihar áradata, és a tömör víz oszlopok magasra verték a megszenesedett növényzetet. A három vadász megváltásként fogadta az ítéletidőt. Az első bőrükön elporzó esőcsepre megálltak, és újongva mosatták verejtékes testüket a gigászi zuhannyal. Valósággal újjászületve feszültek aztán neki a felhőszakadásnak, és folytatták útjukat. A tűz marta talaj is jól lakott az esővel. A megduzzadt rögök már egyetlen szemernyi vizet sem szíttak magukba. A szerte folyó eső lé posvánnyá változtatta a tájékot. Szurkos patakok habzottak a lejtők felé. Mime, akinek az esze kereke még régen, midőn egy fáról fejtetőre esett, kibicsaklott, gyerekes mulatozással vihogva gázolta a vizet. Pongék is jókedvűen törtettek előre az ömlő esőzuhatakban. Hólyagos talpuk sajgását enyhítette a hűvös sár, s ügyet sem vetettek az egyéb kellemetlenségekre. Az arcukba ostorozó zápor szapora pislogásra késztette őket. Fél vaksin botorkáltak tovább. Az élen haladó Pong alig látott szemébe lógó csapzott hajától, és figyelmét elkerülte az előtte heverő akadály. Keresztül botlott rajta, és meghemperedett a szennyes áradatban. Mérgesen kereste, mi buktatta hasra, de egyszerre ilyetten összecsuklott. A leütött öregasszony megperzselt földi maradványán bukfencezett keresztül. Rémült ordítással futni kezdett. A lelkét hatalmában tartó babona valósággal harsogva kiabált a fülébe, hogy baljós találkozás ez, nagyon baljós. Elkerülhetetlen szerencsétlenséget jelent. Kísérői alig érték utol. Mime eszelős nevetéssel ismételgette egyhangú mondókáját.
Halott! Halott! Halott!
Most már egymás mellett rohantak. Pong borzadva pillantgatott hátra, arra, amerre a tetemet hagyták, és keservesen felnyögött.
Rossz előjel!
Rossz bizony, felelte Georg töprengve.
De ha adsz valami ajándékot az öreg embernek, akkor talán el tudja varázsolni a bajt.
Adok én, amennyit akar, sóhajtotta Ponga, tanácson kicsit megkönnyebbülve. Lassanként kezdtek eltűnni a felhőszakadás nyomai. Mire Dale Tight megérkeztek régi otthonukhoz, már csak a napsütésben párolgó pocsolyák emlékeztettek a délelőtti ítéletidőre. A dombon sokkal nagyobb volt a tűz pusztítása, mint bárhol másutt a pusztán. Az árnyat adó pagony ős fáit alaposan megkopasztották a lángok, némelyik törzséből nem maradt más, mint egy arasznyi szenes csonk. A három vadász térdig süppett a lucskos hamurétekben, és a barlang előtt meglelte azt a helyet, ahol nemrégiben még a tűzgödrük volt. Mire úgy, ahogy félre kotorták a hamut, és az elszenesedett ágak tömkelegét, tetőtől talpig vastagon fette őket a mocsok. Georg akadt rá leghamarabb a keresett szerszámokra, de alig, hogy kézbe fogta az elsőt, és végig simította, hogy letörölje róla a piszkot, a kemény, kovából pattintott balta szétrepedezett ujjai között. Bosszankodva dobta félre, és nyúlt a másik után. És az ökölkövek, kések, lándzsahegyek mind haszna vehetetlen törmelékké váltak. A parázs között áttűzesedett szerszámokat a felhőszakadás hirtelen lehűtötte és megrepesztette. Pong megborzongott a szétomló eszközök csodáján.
Rontás! Rikoltotta és iszonyodva hátrált. Rontás!
Mindhárman egyet gondoltak, senki más nem okozhatta ezt a gonosz varázslatot, csak a temetetlenül hagyott öregasszony szelleme. Az ő bosszúja ez.